Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! 5. napja tart az orosz-ukrán háború. Volodymyr Zelenszkij elnök nem menekült el, a népszerűsége nem csökkent, ellenkezőleg. Az ukrán fegyveres erők sem futamodtak meg, ellenkezőleg. Arról szólnak a hírek, hogy keményen harcolnak. Az orosz hadsereg nagyobb ellenállásba ütközik Ukrajnában, mint amire Moszkva számított. És bár az oroszok nagyjából 5-ször akkora haderővel bírnak, mint az ukránok, időnként úgy tűnik, eltaktikázták támadásaikat. Vannak vérveszteségeik, a nyugat egységesebb, mint gondolták, és Fehér Oroszországon kívül más, komoly szövetségesük nincs. Kánc Csaba, a privátbankár.hu külpolitikai elemzője, a Naprakész vendége. Az orosz-ukrán háború a mai témánk. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
Jó napot kívánok, szerkesztő úr. Köszöntöm a hallgatókat is.
Már február 24-én hajnalban lehetett sejteni azt, hogy ez lesz a háború végkimenetele, vagy sem. Több elemző akkor arról beszélt, hogy az első rakétátámadás után, hogy egy-két napos villámháborúra, blitzkriegre készülnek az oroszok. Most már azt látjuk, hogy nem ez van.
Így van, ez egy nagyon fontos felvezetés, ugyanis a Kreml erre építette taktikáját, stratégiáját, erre készítette föl lelkileg az orosz népet. Eltelik tulajdonképpen, itt vagyunk az 5. nap, és azt lehet mondani, hogy egy katonai, politikai és pénzügyi csőtömeggel néz szembe a Kreml. Emellett, ebbe bármelyikbe, bármikor belemeltünk, emellett látunk egy szétcsúszó Putyin elnököt, körülötte egyre zavarosabb pillantásokkal üldögélő védelmi miniszterrel és vezérkari főnökkel. Úgy tűnik, mintha nem nagyon tudnák befolyásolni a Kreml urának a lépéseit, és akár a politikai, akár a katonai, akár a pénzügyi csőtömeget nézzük, ez a domb már hegyé alakult, mindegyik külön-külön is, és akkor még hozzátehetjük, hogy az orosz népesség nincs tájékoztatva a veszteségekről. Először pár órája vallotta be azt az orosz védelmi minisztérium, hogy egyáltalán vannak emberveszteségek.
Tehát ennyire működik Oroszországban a propagandagépezet? Tehát nem tudják az oroszok, hogy a szomszédos országban nyilván nagy Oroszország, nagy ország, de hogy nem tudják, hogy a szomszédos Ukrajnában konkrétan mi történik?
Hát ugye azért az internet világában élünk, de ugyanúgy, mint számos európai országban, a vidéki lakosság nem igazán fér hozzá az internethez, és a kisebb településeken. És a Kreml már tudja, hogy óriási a gáz, óriási a baj, és ezért odaig ment, hogy szombaton megtiltotta a hírcsatornáknak, hogy az ukrán invázióval kapcsolatban olyan kifejezéseket használjanak, hogy háború, támadás, invázió, és aki ezt megszegi, az 60 000 dolláros büntetéssel szembesülhet. Azt lehet használni, amit Putyin elnök vagy elvtárs múlt csütörtökön mondott, ő pedig azt mondta, ami Ukrajnában zajlik, az különleges katonai művelet. Tehát itt gyakorlatilag ez az orwelli beszéd köti le, trombotizálja mai napig Oroszországot, és gyakorlatilag úgy tűnik, mint a hadvezetés is ennek az idiotizmusnak dőlt volna be, és számos sorkatonát küldött be. Holott hódító háborúban sorkatona, azok Rudi-féle álmos könyv szerint nem igazán a legjobb gondolat.
Putyin szerint különleges katonai művelet zajlik Ukrajnában, nácitlanítás, ahogy a Kreml nevezte. Mi történt Ukrajnában? Annak ellenére ugye arról beszéltünk, hogy nem ezt tervezte Putyin. Mi történt?
Végül is, ahogy ön is mondta a fölvezetőjében, tehát nem így gondolt el az orosz vezetés, és arra építettek, hogy egyfajta barátságos közeg fogja fogadni őket, sok orosz ember él Ukrajnában, és tulajdonképpen ezzel a teljesen dilettáns megközelítéssel, ugye hetekig, hónapokon keresztül megtévesztették a nyugati elemzőket is, akik azt mondták, hogy álljunk meg egy pillanatra, hogy 100-120-150 ezer emberrel nem lehet elfoglalni egy 40 milliós országot, és ezek mégis bementek ebbe az országba, és mi lett az eredmény? Pár nap után kiderült, hogy óriásiak a veszteségek, egyetlen számottevő várost nem tudtak elfoglalni, Kijevtől 30 kilométerre megakadtak északra, talán az egyetlen frontnál tudtak rendesen előre nyomulni, ez a déli krími front, és megakadnak természetesen egy internetkorában élünk, egy mediatizált világban élünk, abban a pillanatban kiszivárognak, hogy ezeket a szerencsétlen orosz katonákat úgy küldték be, ezeket a sorkatonákat, hogy pár napra elegendő élelmiszerük volt, vízük volt, üzemanyaguk volt. Tehát egy totál dilettantizmus dől felénk.
Említette ön azt, hogy Kijevtől 30 kilométerre vannak, és ahol előre tudtak nyomulni, az a Krím felőli rész. Tehát most ott tartunk, hogy két nagyon koncentrált támadás látszik, az egyik az a főváros elleni, a másik pedig az Azovi tenger mentén Krím felől. Az orosz katonai vezetők valószínűleg úgy gondolják, hogy ha lefejezik a politikai vezetést Kijev elfoglalásával, akkor az ország többi részével már sokkal könnyebb dolguk lesz, emellett ugye össze akarják kötni a Krímet Rosztovval és a szakadár területekkel. Most rövid távon mi az, amin áll vagy bukik az orosz siker, vagy az ukrán siker? Az, hogy mennyire állnak ellen Kijevnél a helyiek? Vagy pedig hosszabb távon arról kell beszélni, hogy országszerte milyen ellenállás alakul ki, ha az oroszok beveszik a fővárost?
Én szerintem sokkal, sokkal nagyobb dinamikával haladnak a negatív folyamatok. Egy pillanatra térjünk ki az orosz pénzpiacokra, amelyek elképesztő képet mutatnak ma reggel, 40%-kal gyengébben nyit az orosz rubel, nem merték kinyitni az orosz értéktőzsdét ma reggel, talán délután, titkos utasítás megy az orosz jegybank részéről a kereskedőknek hajnalba, hogy nem fogadhatják be a külföldiek eladási megbízásait orosz részvényekre. Tehát ez már teljesen, ez már félig Venezuela, és 9,5-ről 20%-ra emeli az orosz jegybank reggel az irányadó kamatlábat, ami már argentin-zimbabwei szint. Tehát sokkal brutálisabbak a negatív folyamatok, ehhez képest ugye, ahogy beszéljük, megakadtak a csapatok Ukrajnától északra, elfoglaltak egy katonai repteret ott a közelbe, az oroszok pár napja, rá egy napra visszafoglalták az ukránok, és a mai napig is az ukránok kezében van, tehát jóval gyengébb előrehaladást láthatunk a fő frontokon, elképesztő morállal és a harci kedvel mind a katonaság, mind a civil hátország ellenáll, és ne felejtsük el, hogy Kijev a maga 3-3,5 millió lakosával nagyobb, mint Stalingrád és Grozny együttvéve. Márpedig ez a szovjet-orosz hadtörténelembe mélyen beleívódott ez a két város, mert elképesztő vérveszteségek fordultak elő. Nem lehet egy Kijevet egy-két nap alatt elfoglalni úgy, hogy a lakosság ellen áll, a katonaság gerilla harcra rendezkedik be. Tehát itt egy nagyon súlyos politikai és katonai bukó néz ki a Kreml ura számára. És akkor egy mondattal, és aztán befejezem ezt a gondolatot, nagyon úgy néz ki, most afelé mutattak a fő vektorok, hogy a kijevi beavatkozás afgán típusú bukással jár a Kreml mostani ura számára, és nemrég publikáltam a jegyzetemet, aminek pont az a címe, hogy belebukhat Putyin ebbe az intervencióba. Tehát egyeduralkodó, de a szovjet történelemből is számos vezetőt ismerünk, akit egyszerűen leszedtek. Nagyon könnyen elképzelhető, hogy leszedik Vlagyimir Vlagyimirovics elvtársát.
De Oroszországnak sokkal nagyobb hadereje van, jelentősebb haderővel rendelkezik, mint Ukrajna. Várható, hogy többszörös sikertelenség után újabb katonákat és újabb fegyvereket küldenek majd Ukrajnába. Hiába verik vissza az ukránok a támadást, tehát hiába a kijevi 3,2 milliós lakosság.
Ez elvileg jól hangzik, és ugye erre az illúzióra is építettek sokan, hogy a világ talán legerősebb szárazföldi hadseregéről beszélünk, azon hadseregről, amelyik a világon a legtöbb nukleáris robbanófejjel rendelkezik, amelyik az elmúlt években harci tapasztalatokat gyűjtött, új fegyvereit próbáltak ki Szíriában, tehát itt nem lesz semmi probléma, sétagalop lesz. Igen ám, csak egy rendkívül eltökélt ukrán katonasággal és civil lakossággal találták szembe magukat, és mondom, taktikai, stratégiai fronton hibákat követett el az orosz hadvezetés. Ezzel együtt olyan értem, aláírom a kérdését, hogy amerikai források szerint Belarus már ma bejelenti, hogy csapatokat küld Ukrajnába, és most arra mutatnak az utóbbi órákban a fejlemények, hogy Ukrajna befogad nukleáris fegyvereket. Tehát a Kreml eszkalálhat, és vannak arra mutató jelek, hogy Putyin érzi, hogy milyen szintű örvénybe került, és akár eszkalál is, különösen, hogy úgy tűnik, hogy mentálisan nem áll a helyzet magaslatán.
Kánc Csaba, a privátbankár.hu külpolitikai elemzője, a Naprakész vendége. Az orosz-ukrán háború a mai témánk, beszélgetésünket ma 12 órakor rögzítettük. Említette ön az atomfegyvereket. Vlagyimir Putyin a hétvégén bejelentette, hogy Oroszország készültségbe helyezi elrettentő nukleáris erőit. Washington szerint Moszkva fenyegetéseket gyárt, amelyekkel megpróbálja igazolni az agressziót, közben pedig ez a Washington megemelte a riasztási szintet 4-ről 3-ra, DEFCON-ról beszélünk. A történelem során a legmagasabb szintet 62. októberében láttuk, a kubai rakétaválság során. Hogyan kell szemlélni a putyini kijelentést?
Sokan legyintenek rá, könnyen legyinthetünk rá, azt mondhatjuk, hogy valóban itt egy instabil vezető próbál a régi KGB-s tananyag, tankönyvek szerint megrettenteni a nyugatot, próbál pszichológiailag eszkalálni, hogy a nyugat visszahúzódjon. Erre eddig nem az a válasz érkezett, amit esetleg elgondolt, hogy a nyugat visszahúzódik, hiszen ahogy ön is mondja, a DEFCON 3-asra a nukleáris riasztási szintet 3-asra emelték, és gyakorlatilag ez a nukleáris karcsörtetés, amellett, hogy egyébként nem megy politikai és katonailag a bicikli, egyre inkább tolja a Kreml vezetését Kim Jong-un kategóriájába. Ugye Észak-Korea is állandóan a rakétáival és a nukleáris fegyvereivel döngeti a mellét, mint az őserdőbe, hogy valaki már figyeljen oda, valaki
igen,
már
figyeljen csak
komolyan.
Hogy azt mondják, hogy míg Kim Jong-unnak nem tudjuk, hogy milyen atomfegyverei vannak, azt tudjuk, hogy Oroszországnak van a legnagyobb arzenálja a földországai közül. Nagyobb van, mint mindenkinek együttvéve.
Nem mindenkinek együttvéve, de 10-15%-kal nagyobb számú, csak nem 6000-es nukleáris töltete van, mint az Egyesült Államoknak. Tehát én amellett vagyok, hogy alapvetően inkább ez egy aggodalmat keltő hír, mivel egyébként Oroszország és Belarusz az úgynevezett Zapad manővereiben, katonai hagyakorlataiban gyakorolta egyébként a taktikai nukleáris fegyverek bevetését, és aztán 2020 késő tavaszán el is fogadták, alá is írta Putyin elnök azt az elnöki rendeletet, ami lejjebb viszi azt az úgynevezett határértéket, ami katonai politikai határértéket, ami fölött már a Kreml nukleáris fegyvert vet, vagy vethet be.
De hát még nem tartunk itt, tehát ebben a 2020-as dokumentumban az szerepel, ha Oroszországot vagy szövetségesét megtámadják, ha Oroszország ellen vagy Oroszország szövetségese ellen ballisztikus rakétát vetnek be. Ez egyelőre még nem történt meg, ellenkezőleg Oroszország az, aki így viselkedik.
Nem, mert a 4-es pont szerint gyakorlatilag bevethetők a fegyverek akkor is, hogyha nem úgy halad a hagyományos típusú háború, orosz háború, ahogy azt eredetileg elképzelték, és ha úgy érzik, hogy kívülről beavatkozás történik ebbe a háborúban, már pedig teljesen egyértelmű.
Tehát akkor ez a fegyvereket szállít az Európai Unió a Ukrajnának, ez annak illik be?
Még 29-eseket szállít Lengyelország, Svédország, szállít ilyen-olyan légierőhálózati rakétát, ezt a Kreml nyugodtan tekintheti külföldi eszkalációnak, külföldi beavatkozásnak, és a doktrína szerint, hogyha tényleg teljesen meg vannak őrülve, akkor bevethetik. Kérdés, hogy mi ellen, hiszen egy teljesen átfolyó folyékon frontok vannak, városok körül mennek a harcok, tehát mit akarnak lebombázni? Tehát itt nem 19. századi frontok álltak föl, és akkor a másik oldalra nukleáris csapást mérek, hanem itt teljesen gerilla típusú hadviselés van, Kijev központját akarja lebombázni, tehát az egész sokkal inkább egy ilyen őrület képét mutatja.
Ezzel a kijelentéssel ön egyáltalán nem nyugtatja meg a hallgatóinkat.
Nem is óhajtom.
Tehát akkor ott tartunk, hogy Oroszországból, Vlagyimir Putyinból tényleg bármire számíthatunk?
Nem akarok hiszterizálni, de az a helyzet, hogy az utóbbi hetekben egy abszolút érezhető nála, hogy nem az az emberrel állunk szemben, akivel korábban. Lehetséges, hogy már szteroidokat kap, az arca sokkal tésztásabb, a tekintete sokkal zavarosabb, és azt is látjuk, hogy hiába vannak stabil szakemberek körülötte, nem igazán hallgat rájuk. És azért az orosz történelemből ismerjük azt, hogy egy cár megőrülhet. Tehát azért gondoljunk Rettegett Ivánra, aki agyonverte a saját fiát. A saját édes fiát agyonverte, és utána megbánta. Na most akkor most nem akarom a nukleáris vonalon továbbvinni, de ha úgy érzi a cár, hogy sarokba szorult, már pedig sarokba szorult, akkor azt mondja, hogyha ezen múlik, akkor megpróbálok kitörni.
A történelmet említi ön, nem mehetünk el, nem menjünk vissza a 15. századig, ha jól emlékszem, akkor volt ugye Rettegett Iván. 7 évvel ezelőtt, 2015. február 27-én lőtték le Nyemcovot, Boris Nyemcov, a Vlagyimir Putyint hevesen bíráló ellenzéki politikusról van szó. A tettes 4-szer lőtte hátba a Kreml közelében lévő hídon, nem sokkal azután, hogy Nyemcov tiltakozásra szólította fel követőit az ukrajnai katonai megszállás miatt. Ugye 2014-ről beszélünk, Krimfélsziget annektálása. Ennek a szomorú eseménynek van jelentősége a mostani helyzetet illetően? Vagy ez Putyin, ez a jelenlegi, illetve 7 évvel ezelőtti vezetés?
Azt ugye ezt látjuk, hogy a tüntetőket, oroszországi tüntetőket, háború ellenes tüntetőket egyszerűen fogják és letartóztatják. Azt már megpendítettem, hogy 2 napja orwelli médiaszabályozást vezettek be a szóhasználatra vonatkozóan. Tehát teljesen elképzelhető, hogy a Szilovik, vagyis a biztonság, a kommunista, a szovjet korszakban gyökerező biztonságpolitikai osztály egészen más eszközökhöz nyúl vissza, sokkal drasztikusabb, sokkal brutálisabb eszközökhöz nyúl vissza, hogyha úgy érzi, hogy a hatalmuk veszélybe kerül.
Nem lázadhatnak fel az oroszok, az orosz lakossága a jelenlegi vezetés ellen? Ugye felmérések mutatják azt, hogy bármennyire is pörögjön a propagandagépezet, nem tapsol mindenki a háborúnak, és amikor azt mondjuk, hogy Moszkva súlyos árat fizet a szankciókért, akkor nem Putyin fizet súlyos árat, nem az oligarchák fizetnek súlyos árat, hanem a lakosság fizet súlyos árat, az egyszerű lakosság fizet súlyos árat, és Putyin népszerűsége egyébként sincs annyira a csúcson.
Így van, tehát most politikailag azt lehet mondani, hogy komolyan megroppanhat Putyin népszerűsége azzal, hogy gyakorlatilag összeomlott a rubel. Ettől függetlenül azért ne felejtsük el, hogy az orosz embereket évszázadokon keresztül arra szocializálták az úgynevezett ostromlott erőd pszichózisa, vagyis hogy bennünket állandóan kívülről támadnak, csúnya bácsik, csúnya országok, és ezért nekünk mindig össze kell tartanunk. Nem érdekes, hogy mennyire szegények vagyunk, mi hősiesek vagyunk, acélos a tekintetünk. Tehát én nem alapvetően a muzsikok, az átlagember részéről várok robbanást, hanem adott esetben a katonaság, illetve a hatalom egyes lobbycsoportjai részéről, gondolok itt például az oligarchákra, akik közül 2 már nyíltan megszólalt, és a háború ellen szólalt fel. Tehát itt nagyon befolyásos körök sérültek a nyugati szankciókkal, nyugodtan lehetséges, hogy belharcok törnek ki. Emlékszünk az 50-es évekre, Zsukov marsal kivégeztette Beria elvtársat, aki akkor az NKVD vezetője volt, és abszolút egy szabad kezet kapott Sztálintól. Tehát simán belhatalmi harcok törhetnek ki a legfelső szinteken.
Kánc Csaba, privátbankár.hu külpolitikai elemzője a Naprakész vendége, az orosz-ukrán háború a mai témánk. Európai Unió, hogyan reagál, hogyan minősíthető ön szerint az Európai Uniónak a reakciója az 5 napja tartó háborúra? Ugye beszéltünk arról, hogy fegyvereket szállít az Európai Unió, de meglátásom szerint nagyon fontos az, hogy az Európai Unió egységes. Egységesebb, mint amire számított Vlagyimir Putyin. Az orosz-ukrán konfliktus eszkalálódásának a kezdetén beszéltünk már arról, hogy cél lehet az Európai Uniónak a meggyengítése. Nos, ez a gyengítés, ez nem feltétlenül sikerült. Igazából nincs is olyan ország, amely nyíltan Vlagyimir Putyin Oroszországa mellett kötelezi el magát. Persze vannak külön utasok, de amikor egységesen fel kell szólalni, kivéve a nemzetközi fizetéses rendszerről való leválasztást, azért működött a dolog.
Így van. Ez egy nagyon fontos front, amit most ön fölhozott. Az EU, akit éveken keresztül lesajnáltunk, kinevettünk, köpködtünk rá, kiválóan teljesített. ennek az egyik és talán a legfontosabb kulcseleme egy elképesztő német narratívaváltás, egy elképesztő német geopolitikai kurzusváltás, amit az utóbbi órákban és utóbbi egy-két napban lezajlott. 100 milliárd eurós plusz pénzt kap azonnal a német hadsereg, és ezen túl minden évben megkapja több mint 2%-át a GDP-nek a német védelmi kiadások. Eddig volt 1,3-1,4%-os szinten. A németek próbáltak egy olyan gazdasági óriás szerepét eljátszani Európa közepén, amelyik úgy tulajdonképpen szépen behúzódik a NATO védernyője alá, és jól kineveti mind az oroszokat, mind az amerikaiakat, mert ő szépen kereskedő nemzet. Ennek most tulajdonképpen vége, és abszolút egy transzatlanti egységben egy nagyon komoly kurzusváltás történt Európában.
Ezt a kurzusváltást, ezt befolyásolhatja Vlagyimir Putyin, vagy már nem?
Hát ez már döntés, tehát ez a szuverén német kormányfő kancellár döntése volt, amit bejelentett a Bundestagban, tehát ő ezt már nem tudja befolyásolni. Azt viszont látja, hogy egy újabb fronton dőlt be a terve, az eredeti terve, hogy megpróbálni megosztani az európaiakat, megfélemlíteni a németeket az energiafegyverrel. És ezen a fronton is bedőlt az eredeti terv.
Nem tudom, hogy Magyarországon hogyan viszonyulnak az átlagemberek ehhez a háborúhoz, ami jelenleg a szemünk előtt zajlik. Azt azonban látom, hogy itt Erdélyben van egy hangos réteg, amely mondjuk ki Vlagyimir Putyin pártján áll. Lehet nekik üzenni, meg lehet győzni őket?
Igen, tulajdonképpen Magyarországon is azt látni, hogy a kormánypárt támogatóinak kemény magja, az, ha nem is mondja ki nyíltan, de alapvetően még mindig azt a kurzust viszi, amire tulajdonképpen Orbán Viktor szocializálta őket éveken keresztül. Putyin a mi védőszentünk, és Putyin majd rendezi a regionális kérdéseket is, így vagy úgy, vagy amúgy. Ja, csak ne legyen harmadik világháború. Igen, olyan csúnyán sikerült a múlt századi előző kettő, hogy ezt a harmadikat inkább hagyjuk ki, pláne nukleáris fegyverekkel, de ugye ezt a kemény meg azt nem teszi hozzá ez a gondolatsorhoz. Szóval visszatérve, igen, a kemény mag, a jobboldali kemény mag a mai napig így áll hozzá a kérdéshez, és egyébként meg van zavarodva, mert már a többsége ennek a csoportnak is észreveszi, hogy nem úgy megy a bicikli Ukrajnával kapcsolatban, ahogy ők ezt elgondolták. A magyar népesség nagy része is Ukrajna pártjára állt, mivel rendkívül áthallásos 1956-tal, ahol a nemzetközi jogot sárba tiporva tulajdonképpen vérbe folytották a magyar forradalmat a szovjet tankok, és nagyon komoly civil mozgásokat látunk a magyar-ukrán határon. Tehát ez most itt 5 héttel a választások előtt abszolút egy tektonikus mozgást is indított el a magyar belpolitikában, és Orbán Viktor is próbál kifarolni az éveken keresztül Putyint éltető politikájából.
Az orosz-ukrán háború kapcsán itt Erdélyben többen felvetik az ukrán nyelvtörvényt, hivatkoznak arra, hogy azt az Ukrajnát támogatjuk, akik vagy amelynek a vezetése a Kárpátalján élő magyarokat megfosztott a nyelvi jogaiktól. Nyilván azt elfelejtjük hozzátenni, hogy az az Ukrajna, amely ezt tette, az a Poroshenko-féle Ukrajna volt, most Zelenszkij van hatalmon. Nyilván jön a következő kérdés, hogy de akkor Zelenszkij miért nem módosította a nyelvtörvényt? Azért, mert Zelenszkijnek nem volt meg a parlamenti többsége módosítani ezt.
Igen, szóval ez tényleg érzékeny kérdés, természetesen én is abszolút elutasítom ezt az ukrán politikai vezetést. Nem akarom mentegetni Kijevet, de azért hozzátenném, hogy itt egy rendkívül sérült nemzetről van szó, történelmileg sérült nemzetről, amelyik most próbálja magát megtalálni, most próbálja konszolidálni magát. Amikor a nyelvtörvényt meghozták, az alapvetően nem a magyarok ellen irányult, hanem alapvetően az oroszok ellen irányult, és azért tegyük azt még hozzá, hogy ugyanúgy sérült, ha nem jobban a román és a lengyel kisebbség is ezzel a törvénnyel, mégis ők diplomáciai szinten, mintha látták volna a nagyobb kérdést, és színfalak mögé rejtették, nem azért, mert elárulták a saját kisebbségüket, hanem azért, mert a nagyobb kérdés az fontosabb volt, mint ezért orosz érdekeknek megfelelően folyamatosan akadályozni Ukrajna euróatlanti közeledését, mint ahogy ezt Budapest teszi.
Kánc úr, zárásként az orosz-ukrán konfliktus kapcsán nagyon sokszor elhangzott az elmúlt időszakban. Nyilván a háború kirobbanása óta az elmúlt 5 napban kevesebb szer az, hogy diplomáciai tárgyalásokkal még menteni lehet a helyzetet. Most már elkéstek a diplomáciai tárgyalásokkal azáltal, hogy Vlagyimir Putyin parancsot adott a katonai invázióra, vagy még mindig van remény? Most találkoztak a Pripyat folyó mellett az oroszok és az ukránok, de hát a találkozó súlyát jelzi az, hogy kik képviselték az orosz félt: külügyminiszter helyettes, az Alsóház külügyi bizottságának a vezetője, tehát nem fajsúlyos politikusok.
Igen, az oroszok második vonalbeli embereket küldtek, ellentétben az ukránokkal, akik például oda küldték a védelmi miniszterüket. Nyilván egy reménykeltő sugárnak tekinthetjük, de azért katonailag sokkal jobban éreztük az eszkalációt, és ha nem is függ a fal levélnek tekintem ezt a diplomáciai tárgyalást, de azért még nem ez a fő csapás irány, ahogy említettem, Belarusban az utóbbi órákban is eszkalálódott a helyzet, mind a nukleáris fegyverek telepítésével kapcsolatban, mint azzal kapcsolatban, hogy akár már ma belarus csapatok léphetik át az ukrán határt. Tehát üdvözölni kell természetesen ezeket a tárgyalásokat, de még mintha nem ez lenne a fő csapás irány.
Zárásként, tényleg utolsó kérdésként, mire számíthatunk itt az elkövetkezendő időszakban? Mária Záhárová, a külügyi szóvivő, hétvégén mondta azt, ha jól emlékszem, hogy a háború addig fog tartani, amíg Vlagyimir Putyin akarja, hogy tartson.
Hát igen, tulajdonképpen ez a rettenetes mondat az, amit körbejártunk pár perce, a cár dönt. A cárnak óriási hatalma, egy nyugati ésszel felfoghatatlan jogosítványokkal, de és ezt hangsúlyozni kell, olyan szinten maga alávágott ezzel az invázióval, politikailag, katonailag, pénzügyileg és társadalmilag, hogy nem biztos, hogy ezt politikailag túléli, lehetséges, hogy Afganisztán bizonyul számára ez az invázió.
Legyen ez a végszónk. Kánc Csabának, a privátbankár.hu külpolitikai elemzőjének köszönöm, hogy a Naprakész vendége volt és segített tisztában látni az orosz-ukrán háború kapcsán.
Köszönöm én is, szerkesztő úr, és üdvözlöm a hallgatókat.